caramu mencintaiku menjauhkan kecurangan, seperti bintang yang setia pada bulan.
Memegang kuku janji, menemani aku sampai mati. Terpasung hati tulusmu mendampingi diriku.
Makin aku cinta cermin sikapmu yang mampu meredam rasa keakuanku memahami cinta.
Makin aku cinta cermin sikapmu yang kanku, kau rujuki kesejukan pagi.
Memasuk hati tulus aku memasakkan diri.
Makin aku cinta cermin sikapmu yang mampu meredam rasa
selamat pagi, ini program Retur di Radio Tilos. Nomor telepon kami 215-3773 dan SMS tidak ada.
a returadását halljátok Tilos Rádióban. Gyakorlatilag boldog új évet mindenkinek ez a új év első szöveges műsor a Tilos Rádióban. Kivételesen nem akartunk itthonni senkivel, úgyhogy nem hívtunk vendéget így január 1-e hajnalra. Viszont itt vagyunk a stúdióban Sessel, és beszélni, megzenélni fogunk nektek.
Igen, ez egy érdekes időpont, hogy a rádiósok mondanák, a városba bevezető utak viszonylag jól járhatók. Tulajdonképpen ciánoztak mindenhol. Budapesten egy-egy magáról megfeledkezett ünneplő torlaszol el néhány kisebb utcát. Ezeket a bulis intér szolgálat emberei már gyűjtik. Itt a Tilos Rádió környékén is teljesen olyan a hangulat, mint hogyha valamilyen kisebb nukleáris baleset történt volna az éjszaka folyamán. Bárha minden igaz, itt alattunk, oldal mellettünk mindenhol, a buli még tart. A beköszöntést azt az eddigi hagyományainkhoz híven külföldiül szerettük volna előadni, úgyhogy ez indonézre sikerült, és ez a két karcos, ütős, igazán zúzós nóta, amit hallottatok idáig, ez szintén az indonéz popslágerek közül való, mégpedig arról lemezről, amit a két előadó, Chris Dayanti és Anang jóvoltából a legsikeresebb indonéz poplemezként tisztelhetünk. Egészen pontosan 700 ezer darabot adtak el belőle, ami egy 200 milliós országban nem akkora dolog, illetve hát akkora, mert ez azt hiszi, legalább 70 milliót még hozzámásoltak fekete forrásokból. Már azt terveztük, hogy a sajnálatos aktualitás kapcsán Kelet-Ázsiáról fogunk nektek mesélni. Ugye 26-a óta akárhova fordultok, újságok, rádió, tévé, internet, mindenhol a földrengést és annak következményeit meg a szökőárt láthatjátok. Nem erről szeretnénk beszélni, habár a műsorban többször el fogjuk mondani azokat a számlaszámokat, illetve azokat az elérhetőségeket, ahol segíteni tudtok az ottani áldozatokon, hanem inkább arról, hogy ezek az országok milyenek valójában, amikor talán nincsenek a címoldalon, viszont amikor pusztítás meg pusztulás sincsen, akkor ez egy fantasztikus vidék. Úgyhogy innen hoztunk már a zenéket, és ezek az országról fogunk a zeneszámok között egy kicsit tudásunkhoz mérten nyilván szerényen beszámolni. Eszpi, mondj valamit!
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szerintem hallgassunk meg egy Iván Fals számot, nagyon tetszik már a neve is az illetőnek, ő is indonéz, ugye?
Abszolút indonéz, és majd utána, hogyha ezt a nagyszerű, szintén igen kemény nótát lejátszottuk, akkor majd róla is mesélünk egy kicsit.
Köszönjük!
Sang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang cepat ganti muka, segera menjelma bagai tak tercela. Masa bodoh hilang harga diri, asal tak terbukti tentu sikat lagi. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepala. Otak tikus memang bukan otak kuda. Kucing datang, tikus menghilang. Kerjanya molor, tak ingat tikus kantor, datang menteror, cerdik, licik, tikus bertingkah tengik, mungkin karena sang kucing, pura-pura mendelik. Tikus tahu sang kucing lapar, kasih roti, jalan pun lancar, memang sial sang tikus teramat. Tikus tak kenal
Returt halljátok továbbra is a Tilos Rádióban. Pedig volt egy kis indonész kancsink.
Körülbelül igen, ez a helyi nép, félig meddig népi hős, félig meddig énekes Ivan Fals. A hangja nem annyira fals egyébként az Ürgenekről.
Annyira vártam ezt az óvicet.
Január elsője van, könyörgöm. Na, egyébként az Ürgen nagyon népszerű és roppant mód ismert a sziget világban mindenfelé. És én nekem azért nagy kedvencem ez a szám, nem mintha egyébként hallgatnám, csak a műsor kedvéért sikerült megtalálni az Ivan Fals komról, vagy valami hasonló hivatalos weboldaláról az úri embernek, mert amikor Indonéziában jártam életemben először, akkor egészen bent az országban, hátul keleten Maluku szigetén együtt bulisztunk egyszer néhány ottani katonai rendőrrel.
Azt hittem, hogy olyan falsa magával.
De ő ott volt, persze. Indonéziában ugye nem annyira videó meg kazetta van, hanem ugyanúgy, mint az összes kelet-ázsiai országban karaokéznak. Úgyhogy mutatták nekem a saját zenéjüket, és nagyon jó volt a felállás, mert egy ilyen rettenetesen lepusztult alternatív bungalóban laktak néhányan ilyen mindenhonnan oda vezényelt fiúk, akik katonai rendőrként dolgoztak, és a Tiván Fás volt a nagy kedvenc, úgyhogy tőle minden ilyen kalózlemez megvolt, persze egyik se volt borító, semmiatt azok se vásárolták. És ez a szám volt az ő egyik kedvencük, ez a tikusz, ez indonézve egyébként egeret vagy patkányt jelent, és nagyon büszkék voltak, hogy náluk ilyen címmel slágerlistás szerzőt lehet előadni. És ami nagyon érdekesített.
Várj egy picit, mi a Kántor a címben, mert a szám címe, ez nekem az van fél, hogy tikusz Kántor.
Így van.
Éneklő patkány?
Nem tudom, készültem még szóta is, hanem megnézzük, mert a következő szövegben hétnével mondjuk, de ami viszont érdekes még, hogy ezek a srácok azért ilyen magyar szinthez hasonlóan találékonyak voltak, de többek között azzal foglalkoztak, hogy a Maluku, ami egyébként az a sziget éppen elég erősen muzulmán, Maluku szigetét védték meg a mindenhonnan, Indonézia más részeiből érkező import, illegális importáruktól, például a Piától, ami a legközelebb eső Celebes szigetének északi részéről jött, mert hogy az keresztény terület, tehát ott ugye lehet lenni. Úgyhogy ők iszonyatos mennyiségben kobozták el a pálinkát, illetve az ottani pálinkaszerű italt, aminek a logóján szintén egy patkány látható, és ezért az a neve, hogy Chaptikus, ami ez a Tikus brand, vagy a Tikus márka. Úgyhogy hát ők ezt elkobozták a celebesziektől, a csempészektől, majd másnap este nekem felszolgáltak a bungalóban, úgyhogy ezek állandóan tök részegek voltak, és így két-három üveg ilyen Chaptikus után Tikus énekelgetni a karaokére, még annak is ment, akinek egyébként nem volt az indonész.
Neked magyarul.
De például ne. Igen,
azt azért megnéztem volna.
Közelebbről nekem. Na, egy kicsit még Indonéziáról hallottátok azt, hogy az országnak a nyugati felén, pontosabban a Szumátra észak-nyugati csücskétől egy kicsit kijebb a tengerben volt ennek a bizonyos óriási földrengésnek az epicentruma. És az azt követő szökőár is egyedül Indonéziában, közelebbről Szumátrán nagy valószínűséggel több mint 100 000 áldozatot szedett. Itt az Index oldaláról szeretnénk most felolvasni néhány olyan számot, telefonszámot, meg bankszámos számot, ahol ti is tudtok, amelyen keresztül ti is tudtok segíteni, mert elsősorban az a helyzet, hogy nyilván pénzre van szükség. Továbbá az valószínűleg mindenkinél van egy kevés, de hát nyilván az meg nem gyakorlatilag, hogy egy-egy takarót, vagy mit tudom én, néhány párnát küldjetek el, vagy egy hálózsákot.
Gyakorlatilag az eljuthatási költsége 3-szor annyi, mint amennyire meg lehetne ott venni.
Így van, éppen tegnap hallottam a buliban, hogy volt olyan magyar vállalkozó, aki másfél tonna ásványvizet felrakott saját kezűleg egy marévgépre, gondolom targoncával, de úgyhogy itt lekindítottam, mert ő nem bízott a pénzes megoldásban. Minden esetre akkor nézzük, tehát van itt egy baptista szeretetszolgálat számlaszám 117 36 082 22 05 44 03. Ők egyébként már ott vannak Sri Lankán, valamelyik nap a rádióban hallottam is a képviselőjüket, már rendezik be az orvosi ellátáshoz szükséges infrastruktúrát, úgyhogy ők már ott a helyszínen segítkeznek. Illetve a legegyszerűbb talán az, hogyha egy telefonszámot hívtok fel, amin keresztül lehet felajánlásokat tenni, illetve automatikusan felajánlásokat is tesztek, mert minden hívás 1125 forintba kerül. Mondom ezt a telefonszámot, 0681-350-670, mondom még egyszer, 0681-350-670-es. Zenéljünk tovább.
Sometimes comes at night, I think I drift into the light and out of the mist. I leave behind reason, I'm layered with hope. The signs are misleading, I'm on the right road, I'm coming home.
És akit most hallottunk, az nekem úgy tűnt, mint valami távol-keleti szinti punk.
Nagyon
erős minden. Prince, vagy nem Prince, hanem Police beütésekkel.
Korai Police-től a késői Santanáig.
Igen.
Igen, még mindig, tehát nyelvileg még ott vagyunk, mert hogyha nem énekelt volna, amit angolul kísérelt meg, hanem hogyha beszélt volna, ez egy Amir.
Volt az is.
Amir Yusuf nevű fiatalember, ő már nem indonéz egyébként, úgyhogy gyorsan el kell mondani indonézről néhány dolgot, mert aztán megyünk tovább.
Jó.
Ugye, ahogy megígértük az adás elején, így körbe járjuk azt a területet, amelyet az földrengés, illetve az azt követő szökő elsújtott. Úgyhogy Indonéziát lezárva, akkor hát ez a 100 000 ember, vagy annál több, ami várhatóan az áldozatok száma lesz, ez óriási szám, de De azt kell tudni erről, hogy Indonézia egyrészt majdnem 200 millió, sőt most látjuk, hogy 200 millió fölött, valószínűleg fölötte számú embernek ad otthont. Másrészt pedig ez önmagában egy akkora világ, amit mi itt Európában nem nagyon tudunk elképzelni. Tehát térképre nézve ugye az egész, hát ott van egy csomó sziget jó távol, meg egymáshoz közel, de Szumátrától Pápuáig, tehát az ország egyik végétől a másikig több mint 5000 kilométer a távolság. Úgyhogy egy hajó, amivel a legtöbb indonéziai utazik, hogyha utazik, mert a repülő azért a legtöbbnek drága, az még a legjobb kivitelben is egy hétig utazik az ország egyik végétől a másikig. Úgyhogy nagyon, nagyon brutális távolságok vannak. És azzal, hogy Szumátrát érte a földrengés, Indonézia még a kisebbik rosszat kapta, mert hogyha ez mondjuk Jáva mellett történik valahol a partoknál, akkor a halottak száma az valószínűleg egy számjeggyel nagyobb lett volna. Egyszerűen azért, mert a Szumátrán, bár nagy sziget, viszonylag kevesen élnek. Ellentétben mondjuk Jávával, ahol viszont ennek a 240 vagy 220 millió embernek, nem tudom pontosan, majdnem a 70%-a él, úgyhogy ott óriási, gyakorlatilag sorbálnak az emberek, és akinek nem jut hely, az mit, vagy beesik a vízbe, vagy valami másik szigetre megy át. És egyébként van is egy ilyen program, a Transmigrasinek hívják, aminek a keretében jávaiakat telepítenek mindenféle másik szigetre, amely másik szigeteken ezeket a jávaiakat persze nem fogadják szívesen, mert azt tudni kell, hogy Indonéziában nem egy nép él az indonéz, hanem ez egy eléggé csinált fogalom, ez úgy hangzik, mint mondjuk a jugoszláv.
Csehszlovák.
Vagy a csehszlovák, igen, mert valójában itt arról van szó, hogy rengeteg népcsoport mindegyik saját nyelvvel, és az indonéz, ez tulajdonképpen nagyon kevés embernek az anyanyelve, vagy az első nyelve általában, ez a közvetítő nyelv, mindenki otthon beszéli a törzsit, vagy a népit, vagy a saját anyanyelvet, akár még Jáván belül is egyébként, és akkor beszélik az indonézt mindenféle szinteken, amelyet egyfajta ilyen általános nemzeti hivatalos nyelvként használnak. És amely, vezetem át most ügyesen Malajziával a dolgot.
Nevezésre, hát várj egy picit.
Mondja.
El akarok kérdezni, hogy a indonéz gazdaságnak szerinted körülbelül mekkora része származhat turisztikából, idegenforgalomból?
Valószínűleg nagy, nem tudom pontosan, hogy mekkora, ezt az érdeklődők valószínűleg a CIA.gov oldalon megtekinthetik, és sőt én is megnézhetném, ha működne a billentyűzet a számítógépen előttem, de elég fontos lehet, mert pont tavaly ilyenkor, nem, tavaly előtt most már, tehát 2003 végén vezették be azt, hogy hirtelen csak mindenkinek vízumot kellett venni, amit ugyan megadnak minden további nélkül, de már nem pecsételik be ingyen, hanem ezért komoly pénzeket kell fizetni. Úgyhogy valószínűleg tartom azt, hogy ez egy komoly bevételi forrás. Egyébként a turistáknak az 50%-át ezt két állam adja, Ausztrália és Japán. És az ausztrálok ugyan legalább fele részben, vagy nagy részben ugyanolyan hátizsákos turisták, mint mondjuk a magyarok többsége, aki oda vetődik, viszont a japánok azok tipikusan pénzesek. Tehát valószínűleg hát több millió turista, és ennek a fele japán, akkor én azt tételezem fel, hogy néhány helyen igen komoly pénz folyik be.
De... Illetve reméljük, hogy a jövőben is fog befolyni, mert igazából szerintem ez jelenthet elég súlyos csapást ott a térség egy-két országának, vagy szigetének a gazdaságára, hogy hiába egyszer volt szökőár, és valószínűleg most még egy ideig lesznek utórengések, de ilyen már nem lesz egy ideig. Azért sokakban él az, hogy hát jó, akkor most nem megyünk.
Biztos, hogy van ilyen, biztos. Ennek a tipikus szereplői egyébként általában az amerikaiak, tehát ők szoktak ilyenkor mindent lemondani, meg mindenhonnan eltűnni. Nem azért feltétlenül, mert ők egy ilyen népség, hanem azért, például azért, mert náluk ugye nem kérdés az, hogy ilyenkor visszaadják a pénzt. Tehát ellentétben azzal, hogy a magyar utazási irodák némelyike azonnal bejön, nem is azzal kezdték, hogy nagyon sajnáljuk, hanem azzal kezdték, hogy pénzt vissza nem adunk. Úgyhogy az Amerikában ezt nem nagyon lehet megcsinálni, tehát ilyenkor mindent azonnal lemondanak. Az irodák nyilván tovább verik a költségeket ilyenkor a szerencsétlen helyiekre. Ami az örömben, január 1-én nehéz ezt eltalálni, melyik a sorrend, az, hogy nem azok a területek szenvedtek a leginkább, amelyek a turista tömegeket vonzák. Tehát elsősorban Jávának a egyes városai, illetve Bali az, amelyik a legnagyobb turista paradicsom, és ezek meglehetősen távol, hát hogy mondom, itt azért eszméletlen távolságok vannak, tehát ezek 1000 kilométeres távolságokban vannak már ettől a földrengéstől, úgyhogy ott az emberek már semmit nem éreztek. érdekes módon a turista paradicsomokat illetően inkább Tájföldjától szól.
Na de rá fogunk térni Malajzia után, aki most következik.
Malajzia viszont, amelyik egyébként majdnem egy nyelvet beszél Indonéziával, olyasmi a különbség, mint mondjuk az osztrák-német és a német-német között. Sőt, azt kell mondjuk, hogy igazából ez az indonéz maga, az egy, az, az ősi maláj vagy maláj nyelv, tehát igazából Malajziának a területéről indult ez el, és aztán terjedt el a kereskedő meg a közvetítőkön keresztül egész indonéz szigetvilágban. Szóval Malajzia egy nagyon picike ország ma, már relatíve, mert ugye Indonéziához képest kicsi, hozzánk képest azért nagyon nagy, és az jellemző rá, hogy ugye ellentétben Indonéziával, amelyik holland gyarmat voltak, angol gyarmat voltak, úgyhogy ezért az angol nyelv némileg elterjedtebb. Valószínűleg ezért is hallottuk itt az Amir Yusuf barátunkat angolul kísérletezni. Ez egy szövegileg nem hozott ő annyira.
Nem volt annyira
újat, nem? Tehát annyira, amit értettünk belőle, az, az nem volt új, amit, meg, amit nem értettünk, azon nem tudjuk megmondani. Úgyhogy tudunk még tőle?
Persze,
egy
persze,
művet. Van még itt egy másik próbálkozásunk, és hallgassuk meg az újabb kísérletét.
Close my eyes, I let it drift away, and I return to where the music plays. Only time waits me now, nothing else really matters. Rains have come and washed away my fears, and I've begun to look for what's sincere. A lot of time has been wasted trying to fight a war without any guns. Cross a burning bridge or two. Is it wasted time looking for you? If what I'm looking for is truth, will I lose myself dreaming the dreamer's dream? Is it wasted time just keeping the faith for those things you can't erase? Living the fine line between love and hate. I hear my name in your silent scream. I feel the same. The world does not agree. I still smile to myself and try to think about the good things. I know my instincts see me through. Still I must cross a burning bridge or two. Is it wasted time looking for you? If what I'm looking for is truth, will I lose myself dreaming the dreamer's dream? Is it wasted time just keeping the faith for those things you can't erase? Living the fine line between love and hate.
Szép jó reggelt kívánunk, hajnalt, napot, bármit, ki hol éppen, hol tart a bulizásban, vagy az azután következő regenerálódásban. Tilos Rádiót hallgatjátok, benne a Retour című műsor külön kiadását, ugye ez az év első szöveges műsorra a Tilos Rádióban. Az elmúlt két zeneszám az Amir Yusuf előadásában hangzott el, ez egy fiatal maláj srác, aki meglepő tehetséggel kombinálja a zenei közhelyeket a szövegben előforduló még nagyobb közhelyekkel, és ez így nagyon kellemesen középszerű, ütős, zúzós, tulajdonképpen sehova nem tartozó zenét eredményez. Közben egy ígéretünk, korábbi ígéretünkhöz híven megnéztük a kantor szót, a szótárban is elszégyeltem magam, ezt tudni kellett volna, ez hivatalt jelent, ezt a hollandoktól vették át az indonézek, úgyhogy most már végképp nem tudjuk, hogy a Ticus Ticus Cantor című szám az mi a túlót jelent.
Szívának a patkány iroda című számokat.
Lehet, hogy arra gondolkodunk, lehet, hogy valamilyen establishment ellenes ilyen kirohanás ez a dolog, ilyen anarchista fiú. Egyébként a plakátjáról meg a CD borítóiról ez nem lenne önmagában levehetetlen, mert még kicsit próbál egy ilyen, hát ilyen nagyon kemény country boyos imidzset bemutatni a világnak. Malajzián tartottunk, akit egyébként, vagy amely országot egyébként Indonézia pont Szumátra maga a testével védte meg ettől a szökőártól, úgyhogy ott kisebb mértékben derült ki, hogy azért a víz az úr. És Malajzia után megyünk tovább északnak, egy újabb országba, Tájföldre, amelyik viszont sajnos kapott derekasan. Egy nagyon kedves ismerősöm, aki Szingapurból átrándult egy jót, amely Szingapur egyébként szintén megúszta a dolgot, mert ez még jobban elrandulva. Hát ott, igen, az 3,5 millió ember egy akkora helyre össze, ők is azért eléggé szambáznak ott egy viszonylag kis területen. Úgyhogy, és nem lett volna hova menekülni, mert nem volt ott, nincs szárazföld végül is, csak a szigeten belül egy város. Na mindegy, tehát onnan átugrott ő Tájföldre, annak is az egyik szép szigetére, Krábira és annak a környékén sziklamászott éppen, amikor a magasból remekül meg... Ja, és egyébként úgy mentek sziklamászni, hogy ő inkább arra szerette volna rábeszélni a barátját, egy ifjú hölgyről van szó, a barátját, hogy menjenek kajakozni. De a srác nem engedett, és elmentek sziklát mászni. Úgyhogy abszolút jó helyről figyelhették, ahogy a víz eltűnik, aztán hirtelen betör és lemossa az egész partot, beleértve az ő bungalójukat is. Megúszta tehát a dolgot, de aztán leírta ezt e-mailben, és hát hozzá hasonlóan rengetegen jártak így, egész üdülő helyeket, egész üdülő körzeteket pusztított el a szökőár teljesen. Azonban ami érdekes nagyon, hogyha a képeket láttatok erről újságban, tévében, interneten, hogy már a második-harmadik nap nevető arcok voltak az országban. Azon a helyen is nyilván komolyan veszik, és nyilván segítenek, ahol tudnak, meg nyilván csomóan nagyon sok mindent, meg sok mindenkit elveszítettek, de valahogy van a tájukban egy annyira fantasztikus életöröm, vagy egy életigenlés, amit nem lehet elpusztítani. Ennek egy nagyszerű példáját fogjuk most elétek tárni mindjárt a táj zene formájában.
Én már vigyorgok, hogy
ami egyébként magáért beszél, és hát akkor majd utána folytatjuk a diskurzust.
ต่อได้เลยนะพี่เนี่ยป่านเนี้ยมีคน
elvágta DJ Vinom. Elég érdekes tájlakodalmas darab volt.
De remek egyébként, ez nagyjából, ez teljesen jó, tehát ugye a modernséget köszöntik, befogadják, átvegyik, de azért a tájnyelv.
Saját ízükre formálják.
Az azért a tájnyelv. Egyébként a tájok nagyon, nagyon komolyan veszik a zenét, mint mindent, ami poén az életben. El annyira, hogy például a táj mozi előadások úgy kezdődnek, hogy az emberek fölállnak, terem sötét, és felhangzik a táj himnusz. Oh. Amelyet, vagy valami nemzeti dal, tehát valami olyasmi, ilyen, azt hiszem, hogy maga a himnusz, amelyet a király volt szíves szerezni egyébként, és ennek egyre érdekelhető. Tehát, és ráadásul, ha jól emlékszem, akkor ilyen több szólamú is, vagy legalábbis nagyon, vagy csak a
kánóban sötétben a közönség énekel.
A közönség tök sötétben ott áll, egyébként nem nagyon, tehát annyira nem énekelnek, mint hogy mondjuk a magyaroknál szokott ez lenni, hogy stadionban, vagy éppen szilveszterkor, vagy ünnepélyeken énekeljük a himnuszt együtt. Ők nem annyira, ők csendben állnak, és némán hallgatják, aztán leülnek, és akkor jön a Terminátor 3. Nagyon. És a tájuk különben borzasztóan büszkék, és nagyon kényesek a királyukra abban az értelemben, hogy sok mindent lehet. Tehát a tájoknál majdnem minden szabad, egy dolgot nem szabad a királyi családra, de honesztáló megjegyzéseket tenni. Egyébként minden mást, független attól, hogy tájok is ázsiaiak, sőt kelet-ázsiaiak, és mint ilyenek, ugye nagyon fontosnak tartják, hogy az ember elkerülje a kellemetlen helyzeteket. Tehát nem szabad másokat megalázni, nem szabad olyan válaszokat adni kérdésekre, ami másnak kellemetlen lehet. Tehát ez bizonyos arc elvesztése, ez egy nagyon szigorú tabu. Egy kivétel van, ha ez poén. Tehát ha másokon lehet nevetni, akkor az teljesen jó szándékú poénnak minősül, és akkor bárkit bármilyen kellemetlen helyzetbe lehet hozni. Már persze ártatlanul, tehát ártani nem kell neki, de ugyanakkor nagyon szívesen röhögnek, leginkább persze a fehér turistákon. Táj, mit kell még tájföldre? Hát azt érdemes még tudni, hogy tényleg ne csak az üdülő központokat ért katasztrófáról beszéljünk, hogy nagyon furfangos népség, tudnélik, ők voltak azon kevesek egyike ott Ázsiában, amelyek tulajdonképpen megúszták a nyílgyarmati uralmat azzal, hogy nagyon ügyesen játszották a különböző gyarmati hatalmakat, hát nyilván elsősorban angolokat és a franciákat egymás ellen, és mindenféle protektorátussal, meg ilyen-olyan egyezményekkel sikerült megőrizniük valamilyen szintű függetlenséget egészen végig, mármint az európaiaktól, mert előtte aztán ütötték őket Kambodzsából, ütötték őket Burmából, mindenhonnan, de amikor már Európa volt az ellenség, a gyarmatosító hatalmak, akkor a tájok igen ügyesen jártak el, úgyhogy büszkék is lehetnek, azok is, de az életet mindenek előtt egy ilyen nagyon-nagyon érdekes, kedves, napsugaras élményként fogják fel, ami valljuk be, hogy onnan nem olyan nehéz.
Próbálnák ezt Grönlandon.
Hát vagy akár ma reggel bejönni így a városba, egy tilos rádiós adásra. Szóval ott ez így viszonylag jól megy, hát most egy olyan balzsamos 28-35 fok körül lehet Bangkokban, illetve hát délebbre meg ugye egy kicsit melegebb, azokon a részeken, ahol meg baj volt, ott meg most egészen forró a helyzet, de hát reméljük, hogy hamarosan kicsit kedvesebb lesz. Játsszunk még valami táj.
Jó.
Táj muzsikát.
Beállt a trombitás elé a kereszteződésben az autó jellegű.
Ez állítólag, ezt én tegnap vadásztam. tegnap vadáztam a neten. Ez egyébként, ha minden igaz, akkor a Thai Boxhoz kapcsolódó valami a zene. Nem tudom, hogy Thai Box zene 5. forduló, Muay Thai 5. forduló, ez a szám címe. Én nem tudom, hogy ott egyébként az, ott, ott ezt merik-e játszani. Tehát a feltűzett közönség előtt én ilyen zenével nagyon próbálkoznék.
Én Európában topless lányok mutatják a következő fordulót, ott meg ilyen dudás
meg. Beküldesz egy ilyen dudást két forduló között, felbújt közönség, ki se jön a marus, olyan torokrúgást szed összefillatok. Gondolod, hogy magyar boxverse bezavarnának egy kecske dudást. Hány percig élne?
Ez hogy fér össze egyébként ez a békés, mosolygós jámbor természet a elég brutális
Thai boxa? Ez egy nagyon jó kérdés, és ha a kedves hallgatók közül valaki tudja, akkor feltétlenül, és megtalálja a telefonkajdót, hogy a buli után, akkor hívjon bennünket.
2015-37-73.
Fogalmam nincsen. Nem, egyszerűen tényleg nem tudom, ennyire... Tehát
ez egy ráadásul elég brutális
sport. Iszonyúan brutális, és tényleg ilyen óriási stadionokban, külön erre ilyen Thai box stadionok, meg központok vannak, ahol emberek elmennek, és azok az emberek, akik napközben halálkedvesek, békések, vígan nézik, ezek gyakorlatilag lemészárolják egymást ezek a csávók. Brutál. Én nem, tényleg nem tudom, hogy hogyan. És hát ha meg ezt a zenét kell elviselni, mert akkor végképp nem értem.
Végül akkor nem csodál még. Ez valami szinte magyarázatot is adott lehet. Ez a bemelegítő zene a versenyzőknek.
Játsz, ezt a versenyzőknek játsszák tényleg. Vagy lehet, hogy a vesztest kényszerítik rá, hogy ezt játsszak, miközben menekül. Nem tudom. Mindenesetre én nem voltam még ilyen rendezvényen belülről, és nem tudom, milyen hangulat uralkodik. De lehet, hogy ott engedik. Tehát lehet, hogy ez kell ahhoz, hogy egyébként jó fejek legyenek. Nem tudom. Maradjunk még Tájföldön? Van még muníciónk?
Azt kéne elmondani szerintem, hogy hova érdemes menni, ha nem a ilyen turista központokban.
Ó, nagyszerű. Hát igen, most délre nem menjetek. Pontosabban az a Gulf of Thailand, a Thai öböl, tehát a szökőárral átellenben lévő, vagyis ha úgy tetszik, akkor a keleti oldalon lévő helyekre lehet menni, hiszen azokat nem nagyon ért el a szökőár, vagy alig, tehát sőt, följebb pedig, ami még szintén nagyon nagyszerű tengeri hely, de, vagy sziget, de nem annyira népszerű, és talán ezért kevesebben is vannak. Az például Koh Samet, ami egy ilyen személyes kedvencem is, és oda elég könnyen el lehet jutni Bangkokból, tehát ellentétben Phukettel, meg Pipivel, meg Pangannal, ezek a szigetekkel, ahová vagy repülővel, vagy hosszas busz és hajóúttal lehet eljutni. Persze Phukettre nyilván van közvetlen charterjárat is. Ez a Koh Samet, ez egy nagyon aranyos kis sziget, egyúttal egy természetvédelmi övezet is, amelyik Bangkoktól lefelé délre egy 3-4 órás buszúttal és egy igen rövid kompúttal közelíthető meg. Ott van a közelében még Pattaya is, amelyik a régi Thaiföld, tehát a régi nagy mulató és nyaraló negyed volt, most már leginkább oroszok népesítik be, meg német turisták, kicsit már vesztett a fényéből, mondhatni hírhet lett inkább, mint híres, de az is sokak által kedvelt hely. Egyrészt ide lehet menni, aki napsugárra vágyik, aki nem annyira, az a szárazföldi részen nemzeti parkok közül válogathat, de köztük olyanok is vannak aztán, ahol mondjuk térdig jár az ember a piócában, tehát tényleg emberes túrákat lehet tenni. Aztán, amit még én mondjuk javasolnék, az az, hogy menjetek föl északra. A második, talán vagy harmadik legnagyobb város a Thaiföldnek Chiang Mai, ami 700 kilométerre van Bangkoktól északra, és az egész északi területnek, az északi Thaiföldnek a központja. Az odavezető út is nagyon szép, mert ilyen rizsföldeken visz keresztül, gyönyörű zöld az évnek a legtöbb szakában, mert ugye a rizst azt évente többször vetik, meg aratják le. És onnan Chiang Mai-ból pedig el lehet érni a környező hegyeket, ahol mindenféle egzotikus törzsekkel lehet találkozni, és az ember nagyon kalandvágyó, akkor Laosz meg Burma közelébe is eljuthat, ahol meg aztán ugye már az aranyháromszög kezdődik, úgyhogy ott aztán elég mindenféle legális és illegális kalandokban lehet részt venni. Sajnos kialakulóban van egy olyan, sőt, kialakulóban van, hát javában dúl egy olyan típusú turizmus, ahol a 18-20 éves európai korosztály gyakorlatilag a drog kedvéért utazik körbe ilyen áll módon megszervezett utak keretében. És ha valakit esetleg Chiang Mai-ban egy ilyen ügynökség próbál megnyerni, és éppen nem az a célja neki magának is, hogy ezeket a szereket kipróbálja, akkor érdemes ettől minél távolabb maradni, mert ezek semmilyen helyre nem jutnak el, a lista is csak azért van kiírva az ablakban, hogy a rendőrség előtt le legyenek fedve, valójában ezek egyértelműen kábítószer túráknak minősíthetők. Csiamajban van egyébként az a hagyomány is, legtöbben oda mennek főzni, tanulni, akik tájkonyhát akarnak egy kicsit megismerni. Nem tudom, hogy miért Csiamaj ez, és miért nem Bangkok, de valamiért így alakult, hogy ott van a legtöbb főzőiskola. És ott minden, szépen azt is megtanítják, hogy hogyan kell fűszerekből kiindulva, nyersanyagokból kiindulva, mozsárban, törővel rendes köri krémet készíteni, vagy köri alapot készíteni. Ami azért is vicces, mert ezt a tájok nagy többsége boltba veszi. Ugyanúgy, mint mi. Tehát gyakorlatilag annyi, mint hogyha a magyar főziskola keretében a disznőréssel vagy a tyúkvágással kezdenék a programot. Csak ugye kettesebb, ez kevésbé agresszív, tehát ott csak a leveleket törik össze-vissza. De egyébként a boltban veszik ezeket az alapanyagokat, már előre gyártott, csak adj hozzá vizes stílusban a legtöbben. És akkor nem ebben mutatkozik meg a háziasszony ügyessége, hanem abban, hogy ezeket hogyan kombinálja, és aztán a főzés technikájában, ami ugye azért trükkös, mert a tájok azok sose töltenek el 3 órát egy kajával, mint mi a rakott krumplival, hanem pillanatokat kapják össze a finomabb dolgokat. Én szerintem, aki csak azért megy el tájföldre, hogy ott mondjuk egy hónapig vagy 2 hétig degeszre zabálja magát, az teljesen igaza van.
Így kell csinálni.
Annak abszolút mértékben igaza van, és annyira az ország már fejlett, illetve annyira már tiszta, ugyanek a higiéniára, hogy mindenhol lehet enni. Én leginkább egyébként nem az elegáns éttermeket javaslom, hanem az utcát. Esténként a forgalmat lezárják, vagy elterelik, vagy nem törődnek vele, kirakják az asztalokat a járdára, meg az úttestre, és ott szállgálnak a pincérek az ember szeme előtt, ezekben a nagy vokokban lángolnak, sütik, főzik, pirítják a cuccokat, egyből leteszik elé, tudod, mit eszel, tudod, hogy kapod meg, előtted készült.
Meg általában az jó próba szokott lenni, hogyha helyiek ott tesznek, akkor annyira nem lehet rossz.
Igen, és ha sokan vannak, akkor valószínűleg még mindig vannak, akkor egyébként fantasztikus. És ezt mindezt az után az ember kifizeti egy kőkemény 150-200 forintot egy ilyen teljes vacsoráért, úgyhogy még csak a drága minősítés válja meg a helyét. Hát mit lehet még, mit tudunk még elmondani? Ja, hát és a gyümölcsök. De ezt már a zene után?
Jó, akkor tájt zenéljünk?
Hát igen, ha találunk még valamit, ami kevésbé boxos és dudás, akkor nyomjunk valamit.
És lesz. Bár ez az erotikus bügyegés, ez nem biztos, hogy papitának olyan jól áll.
Egyébként még egy dolgot kellett elmondani. Jó, hogy ez a szám került fel itt a játszóra, mert amúgy elfejtettem volna. Ez pedig a nyelv. A tájnyelv az, ami fantasztikus. Én nyilván fogalma nincs az embernek, hogy mi a túlót beszélnek, és hogyan néz ki az egész, meg hogyan lehet ezt megtanulni. De teljesen esélytelen egyébként az átlag európai ember. De ők nagyon aranyosak. Tehát tényleg így gügyögnek, ez nagyon jelzős ez a szám, ilyet abszolút sokat lehet hallani buszon, de ez szállodában.
Kérek fél kiló, mit tudom én, kenyeret?
Az is így hangzik. Igen, az is így hangzik, és ami nagyon érdekes. Kicsit az kínaihoz hasonlít a felületes hallgató számára, meg egyébként van is köze hozzá, de ez egész aranyosabb, elnyújtott, rengeteg ilyen hosszú hang, majdnem minden, nem is tudom, hogy van-e tájnyelvben olyan szó, ami nem magánhangzóra, vagy ilyen zöngés más hangzóra végződik, és ettől aztán nagyon hosszú ilyen, kicsit úgy hazig, mintha gügyögnének, és közben hosszú, néha ötletszerűen elnyújtálnak egy-egy hangot, és akkor nagyon aranyosak egyébként. De ami miatt lehetetlen megtanulni, az az, hogy ez is az úgynevezett, ha jól tudom, hogy hívják ezt, talán tonális nyelv, ami ennek az a lényege, szakkifejezéstől függetlenül, hogy egy-egy magánhangzót nem egyféleképpen ejtenek, mint a magyarban, tehát az E az mindig E, aztán persze dialektus szerint ez változhat, de az A az mindig A, I az mindig I, stb. Hanem mondjuk az A-nak van, a tájban azt hiszem, hogy 9, de például mandarin kínaiban 13, azt hiszem, féle ejtési módja. Ami azt jelenti, hogy megkülönböztetnek eső, emelkedő, magasan kitartott, lent kitartott hangokat, és akkor teljesen más, hogyha az ember egy szóban azt mondja, hogy A, meg azt mondja, hogy A, és hogyha azt mondja, hogy A, ezek nem azt jelenti, hogy berúgtál, hanem ez másik szó, és komoly értelmi zavart okozhat, hogyha az ember az egyiket ejti a másik helyett, és ez azért baj, mert mi az, és nem is halljuk a különbséget, másrészt meg amúgy csak egyféleképpen tudjuk mondani, és akkor ilyen nagyszerű, tehát vannak ilyen mintatáj mondatok, hogy hogyan lehet kell kimenni a piacra, és gyanútlanul kérni egy kiló banánt, de közben a szolgáltatóidat ajánlott fel a kislánynak, aki a pult mögött áll. Úgyhogy ezzel vigyázni kell, tehát ők persze számítanak erre, úgyhogy nyilván elnézik a turistáktól, de ennek erre valóban a nyelv maga ilyen szinten egy olyan ember számára, aki mondjuk mint mi, egy olyan kultúrából jön, vagy olyan nyelv területről, ahol ez a magánhangzó változások nem ismertek, ez gyakorlatilag ilyen kvázi lehetetlen megtanulni. Na, ugorjunk. Hát ahogy a szökőár is, következő ország az Burma, amiről a legfontosabb a szökőár kapcsán az, hogy nem tudjuk, hogy mekkora pusztítást végzett ott, és hogy hány áldozata van az esetnek. Ennek az egyszerű oka van, hogy Burmát egy elég gusztustalan katonai hunta uralja jelen pillanatban is, akik már évtizedek óta rajta tartják a kezüket az országon, és néha ezt az uralmat egy kicsit lazították, és engedtek választásokat, és amikor minden esetben, persze akkor, amikor elég biztosak voltak abban, hogy ezt a választást meg fogják nyerni, és ezt minden esetben iszonyúan elveszítették, és ezek után soha nem engedték a törvényesen megválasztott képviselőket hatalomhoz jutni, hanem újra katonai diktatúrát vezettek be.
És a nép csak nem tanul, érted, már háromszor érthetnének ennyiből.
Hogy mit kell csinálni.
Kire kell szavazni.
Úgyhogy ez a hunta, ez nyilvánvalóan óckodik attól, hogy bármiféle számokat, vagy nagy isten korrekt felmérést közzé tegyen arról, hogy mekkora pusztítás, és esetleg a világot mondjuk arra indítsa, hogy segélyeket próbálnak megküldeni, és egyéb dolgokat csinálnak, tehát titkolóznak rettenetesen. Az biztos, hogy valószínűsíthető, hogy ott is több száz, vagy akár több ezer áldozatról is beszélhetünk, de elképzelhető, hogy valószínűleg a szám nem fog kiderülni soha. Nos, annak ellenére, hogy ezt az országot egy borzasztó katonai hunta uralja, a nép, aki viszont nyög alatta, az a létező legbékésebb társaság a világon. Nagyon mélyen áthatja őket a buddhizmus, nagyon mélyen áthatja őket a saját buddhizmusnál régebbi hitük, tehát egyrészt a buddhista szokásokat is tartják, de másrészt ilyen kis házi szellemeknek, a natoknak is áldoznak, még a buddhista stúpák, templomok oldalába is tesznek olyan kis rekeszeket, vagy részépítményeket, ahol ezek a házi szellemek lakhatnak. Tehát nagyon érdekesen keverik, ha úgy tetszik, a pogány régi hitüket az egyik legnagyobb világvallással.
Az ő házi szellemeik is buddhisták, úgyhogy nekik is kell templomba járni.
Közösen. És hát valami elképesztő, hogy mennyi mosoly, mennyi kedvesség, mennyi visszafogottság. Egy nagyon végtelenül szelíd nép. Az az ország, amíg az akciófilmek verekedési jelenetét is kivágják a filmből, és helyette rajzfilm betétet tesznek be. Saját szememmel láttam. Saját szememmel láttam. Két fél.
Aztól a vissza, baby, és közben Tom és Jerry.
Pont erről van szó. Két fickó összeverekedett volna, és egymásnak rohantak, ott bejött egy snit, és jött egy rajzfilm, amiben lehetett látni egy ilyen klasszikus porfelhőt, kijöttek ilyen feltök, hogy csihi, puhi, néha kilógott egy láb, néha kilógott egy kéz, és ilyen óriási felkavarodás, ilyen tiszta Tom és Jerry. Majd 20 másodperc után vágás, és azt mutatták, hogy a két fickó a szoba két végéből feltapászolik a földre, és ez volt a verekedés jelen. Nem tudom, hogy ez minden esetben így van-e, de tény, hogy ott a buszon ez így zajlott. Egyébként nagyon vidámak ezek az utak, az embernek nem szabad turista, ilyen állami turista dolgokat igénybe venni, nem csak azért, mert hogy felesleges, meg drága, hanem azért, mert az ilyen nagy állami, vagy államilag mozgatott utazási irodák, meg közlekedés, tehát a busz közlekedés egy része, illetve főleg a vonatok, azok állami pénz bevételi források. Tehát aki oda vesz jegyet, talán az előkelő turista osztályra, az a Hundát támogatja vele. Viszont valamennyire a gazdaság az létezik a kormánytól függetlenül is, tehát hogyha az ember ilyen magánbuszokkal utazik, magánhelyeken alszik, akkor valamennyire az embereknek segít közvetlenül, úgyhogy mindenképp, ha valaki Burmába vetődik, ami nem egyszerű dolog még ma sem, mert ma már be lehet menni egyénileg is, akkor mindenképpen próbálja meg az ottani helyieket támogatni mindenféle vásárlásával. Érdekes hely különben, mert egészen legutóbbi időkig, tavalyig még kötelező pénzbeváltás is volt, be kellett váltani, azt hiszem legalább 200 dollárt, ügyesek ezt lealkuthatták 100-ra, amiért kaptak egy ilyen teljesen értéktelen ilyen monopoli papírpénzt, amit csak a kormány beváltó helyén fogadtak el, és borzasztó rossz árfolyamon meg az utcán is váltottak, de ez volt a hivatalos, a konvertibilis chat, és volt a saját chatjuk, ami pedig a köznapi fizetőeszköz. Kicsit, amit Kubában a kétféle pénz annak idején. Most már ezt is eltörölték, illetve éppen most nincs érvényben, úgyhogy gyorsan kell Burmába menni. És amiért még érdemes a helyi buszokon utazni, hogy a buszokon fantasztikus zene szól, mindenhol ott a TV, videó CD-vel karaokéznek az emberek, és hát körülbelül ilyesmiket hallgatnak.
Sziasztok, a Tilos Rádiónak a szökőhás újtott a retúrműsora. Ami nem egy vicces dolog, úgyhogy légy szíves az ember nevessé.
Jó, az eddigi számok közül a mosoly alapján ez volt SP kedvence.
Polifonikus csengő a hangokon Dolly-ról.
Igen, úgy néz ki, mint a magyar hip-hop együttesek best of válogatása, amikor leszedáltak valakit, hogy mint egy hete szalakszon él, akkor lehet ilyeneket előadni. Ez nagyon burmai egyébként. Tehát tényleg ez a fajta ilyen, hát mit te, nem annyira pankos hozzáállás. A zenéhez.
Kevéssé forradalmi.
Igen, ez nem az a grunge típusú, tehát nem viszonylag egy nem annyira nirvána típusú zenei felfogást hallunk. Egyébként az az érdekes, hogy ezt éneklik ám teli torokból, tehát nincs olyan, hogy te ott ülsz a buszon és nyugtod van, mert hogyha általában az ülésből szól a zene, tehát csomószor ilyen nagyon rég és rossz hangszorok, de egyből a fejrésznél, tehát esélyed nincs, hogy kikapcsolod, mert nem tudod, hogy hol a kapcsoló, úgyhogy őrületesen nyomják, és persze tízes, tehát úgy néz ki Burmában, hogy ha légkondi van, többnyire nincs, akkor ennek két kapcsolója van, a nulla meg a tízes, és ugyanígy van a hangerő, annak csak a tízes van, tehát abban például, hogy a busznak a motorja beindul, tízesen üvölteni kezd ez a zene, és az embert ez olyan kellemesen, tehát ilyen 20-25 perc után már bármit lehet, szerintem nyitott műtétet lehet végrehajtani valakivel. Nincs olyan, hogy valakit ez bármilyen szinten zavar. Tehát ez ilyen nem tudom, ilyen altató helyet, tehát mit nem, és nem lehet ezt osztani. És énekelnek a helyiek, mint ahogy a filmeket is egyébként abszolút hangos kommentekkel kísérik, tehát amikor a negatív főhős ilyen nagy gesztusokkal ellop valami nyakláncot, akkor a busz fújol, búg, minden, és amikor
vigyázz pozitív... mögötted!
Figyellek, ahogy a színházban a paraszbácsi. És amikor a jó főhős győz, akkor mindenki mosolyog, nevetgél, verdesik egymás vállát, meg a tiedet is, hogyha nem vigyázol. Nagyon-nagyon kedves népség, egy kivétellel, hogy mindez alatt, míg megy ez a mulatás, zenélés, filmezés, ott ülnek a szerzetesek a buszon csukott szemmel. Meg nem szólalnak. Tudni, hogy nekik ugye nem lehet. Tehát ők, az ő fogadalmuk része az, hogy a világi hívságoktól tartózkodnak, és ezek közé sajnos a zene is, meg a film is besoroltatik. Következésképpen abban a pillanatban, hogy ugye azt nem tudják megcsinálni, hogy befogják végig a fülüket, tehát ott ülnek nyugodtan, de meg nem is lenne méltóság, de ahogy a tévé bekapcsol, azonnal becsukják a szemüket. És én így néha hátranéztem, nem lesett az ember, betartotta, és ha kell, akkor 9 órán keresztül csukott szemmel üldögélnek a buszon, mert hogy ők nem nézhetnek tévét. Hát a burmaiakról egyébként ugye azt tartják, és ez valamilyen igaz is, hogy az a kelet-ázsiai ország, ahol ez idáig a legkevésbé érvényesült bármiféle nyugati hatás. Ennek több oka van, egyrészt a hunta, amelyik nem is engedi be ezeket a hatásokat, másrészt meg a bojkott, ugye mindenféle komolyabb nyugati cég, egy-két kivételten egy-két francia olajvállalat, vagy a francia olajvállalat maradt bent jelentős befektetésekkel, kivonultak Burmából, tiltakozásul a politikai helyzet miatt, és ezért aztán a velük együtt óvatatlanul bejövő idegenek, ottani munkások, vezérek, stb. Nem jelennek meg, nem kaphatók a termékek, ha csak be nem csempészik őket, úgyhogy tényleg egy ilyen kicsit elvarázsolt világ, a férfiak ugyan gombos inget hordanak, de alatta még mindig ezt az abroszt tekerik magukra, és nem hordanak nadrágot. A nők gyakran ilyen fehér tanaka nevű porra kenik magukat, ami egyrészt napellen véd, másrészt meg a bőr tápolja. Úgyhogy tényleg egy kicsit, nem mondom, hogy elmaradottak, de mindenképpen mások, kicsit sajátosabbak, meg egyedibbek, mint a többi kelet-ázsiai ország. Viszont nem teljesen mentesek azért a nyugati hatásoktól ők sem. Itt-ott már van internet, bár nagyon szigorú kontroll alatt tartja a hunta. Általában nem is internet van, csak e-mailezni lehet, hogyha szerencsés az ember. De furcsa módon például csomó vidéki vendégházban láttam CNN-t élőben. És én nem tudom, hogy ezt meg tudják-e oldani, hogy valahogy szűrik az adást, mert hát ott azért elég komoly dolgok hangzanak el Burmáról, ami nem megegyezik a hivatalos hatalom véleményével. Egy újabb példája következik annak, hogy azért van valamiféle nyugati hatás, figyeljétek meg ezt a zseniális feldolgozást, ami most következik.
Chỉ trời nhìn lên miền Nam. πονίδι μου.
Sziasztok, itt a Retour stábja január 1-én.
Ezen belül pedig a külön kiadásunkat halljátok. Ma a karácsony után történt földrengés, az azt követő szökőár által sújtott országokra emlékezünk. Most már nem emlékezünk, mert az élet megy tovább. És pont azt tűztük ki célul, hogy bemutatjuk őket olyannak, amilyenek egyébként. Most ugye mindenhol csak a pusztítás meg a síralom képeit látjátok, de valójában ezek egy nagyon életvidám, energiával teli régióhoz tartoznak, amelyikből tényleg, ahol mindig süt a nap, ahol mindig buja a növényzet, úgyhogy, és ahol a zenék nagy többségében vidámak. Ezen belül most éppen Burmában járunk, Indonéziával kezdtünk, Malajziával és Tájfölddel folytattuk, és elérkeztünk Burmába, órajárásával ellenkező irányban, ahogy kell, és még egy zeneszámot szeretnénk nektek bemutatni, ilyen is van jelleggel. Az előbb azt állítottam, hogy a burmai zene nagy része az leszedált dolirolhoz hasonlít, de hát azért lehet itt keménykedni, és most egy ilyen nagyon extrém kísérlet következik a burmai nyelvű, és remélem, hogy burmai nyelvű rap megvalósítására.
Ez kimehetsz,
hardcore verzió van. Valódi burmai repet hallottatok.
Ugorjunk is Burmáról tovább, szerintem lassan lejár a műsoridő.
Jó, Indiára ugrunk? Vagy Sri Lankára először?
Ugorjunk Indiára először.
Ugorjunk Indiára, mert úgy könnyebb nekünk zenélni. India. Hát Indiának ugye, amelyik szintén egy szubkontinens, iszonyú nagy területet ölel föl, itt is több, 4-5000 kilométer az észak-déli távolság, majdnem hasonló a kelet-nyugati. Ma külön világ, nem egy ország, bár onnak tűnik, meg politikailag úgy is tekintik, de valójában rengeteg ország, rengeteg nép.
Távolságokra az egyik tipikus, egyik közös indiai barátunk mondta, hogy az egyik nagyváros környékén lakom, tehát ott a Madras környékén, az mit jelent ezek olyan 800 kilométer?
Való, igaz. Egyébként pont azon a területen, tehát pont Madras környékén, tehát a Madrastól délre, Madras ugye Tamil Nadu államban van, Indiának a dél-keleti részén, a dél-keleti csücskében, ha úgy tetszik, bár a csücsök az ugye ilyen több ezer kilométer hosszú is lehet adott esetben. Attól délre különböző halászfalvak, kisvárosok szenvedték el a legnagyobb csapást, hiszen ugye ők álltak abban az irányban, ahonnan, hogy ők vannak abban az irányban, ahonnan a szökőár eljött, és rátört az indiai földre. És hát az indiaiak hozzá vannak szokva azért, azt kell, mondjuk sajnos valamilyen szinten a szerencsétlenségekhez. Notóriusak például vonatbalesetek, amik még csak ugye, amihez nem kell semmiféle természeti katasztrófát előadni, azt ők maguk megszervezik egyébként.
De hogy amekkora vasúthálózatot van, az lenne a csoda, hogyha nem történne semmi.
Nem tudom, mert ezek mindig valahogy, tehát mégiscsak úgy tűnik, hogy a rettenetes bénázásnak lennek a következményei, mert az az érdekes számok vannak, ugye ez az indiai vasút először is a világ legnagyobb cége, már alkalmazotti számot tekintve, 1.200.000 alkalmazottja van.
Jól nézhet két céges buli.
Akikre büszkék vagyunk, 5000 fő. Csak szűken. Mindent kézzel csinálnak, tehát ez azért ilyen sok ember, egyrészt iszonyú sok a vonat, nyilván az személyzet kell, de a személyzet nem úgy néz ki, mint nálunk, hogy van három kalauz egy vonaton, meg a masinista, meg mit a büfékocsiba két ember, hanem minden kocsira jutnak takarítók, adott esetben pincérek, kiszolgálók, személyzet, nem, tehát főkönyvelő is van vonatonként, nem, de rettenetes. Az ember igen olcsó, a munkaerő rettenetesen olcsó, úgyhogy mindent a pakolás például kézérővel oldják meg, a követ, a salakot, a só, de mindent, tehát nincsenek markolók, mindent emberek fejükön tálakkal, vagy ilyen vajdlingokkal mennek ide-oda, mindent kézi erővel végeznek. Úgyhogy ez az egyik oka, hogy ilyen sok alkalmazott van. Meg hát, hogy szeretik földozasztani az ilyen bürokratikus szervezetek magukat, mert onnantól kezdve, hogy 1 millió embered van, onnantól kezdve egy jó politikai alkuhelyzetben vagy, mert nehéz téged nem figyelembe venni. Ott van egyébként a leghosszabb pályaudvar is, van egy olyan peron, amelyik több mint egy kilométer hosszú, ez valamelyik kisebb városban játszik, és ott akkor erre büszkék, hogy nálunk van a világ leghosszabb vasútállomása. A vasutak egyébként borzasztóan járnak, tehát mindenre eljutnak mindenhova, és olcsók, de hát pontosságban nyilván nem lehet beszélni. Továbbá megint érdekes tény, hogy állítólag a balesetek több mint 50%-ánál a vonat kevesebb, mint 5 km-es sebességgel halad, mert hogy egyébként tényleg lassan mennek, de már le is állnak, csak nem tudnak lefékezni. Általában egyébként arról van szó, hogy egy irányú, tehát vagy egy simpályás vonalon egymásnak engednek kettőt ellenkező irányba, tehát klasszikus helyzet. És ami még érdekes, hogy az igen nagy részénél a baleseteknek, egyes források szerint a többségénél, amikor következik a baleset, a vezető már nincs a szerelvényen. Tehát annak rendje és módja szerint elrohant. Illetve én arról is hallottam, hogy a vonatot, ezt úgy hallottam, hogy ismerős látta, akivel együtt utaztam Indiában, hogy lelassították a vonatot, minimális egyes felezővel haladtak, a fickó, a vezető leugrott, előre szaladt egy 30-40 métert, vett valami kaját egy mozgóárustól, majd visszaszaladt és felugrott a közlekedő személyvonat volt, mert az express vonatok már ilyet már nem mennek megcsinálni, és mentek tovább. De személyvonatok nagyon kemények, ott azt megcsinálják, hogy emberek így fölkötözik a tűzifát kívülről a vonatablakon, mellé jönni, nem, nincs ablakon üveg, csak rácsok, és amikor megáll a vonat, akkor szépen az emberek leszállnak, komótos keresnek gyújtós, nekiállnak kaját, tüzet rakni, kaját főzni, 2-3 óra indul a vonat, ez nagyon jókat szórakoztunk mi is, de nagyon nagy türelem kell hozzá. Na és hát akkor most játszunk valami indiai muzsikát.
Jó.
Mi lesz ez pontosan?
Nem tudom, kiderül.
देखा तो ऐसा लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा
találtam, ez a mondjam mondom Ellatki Kódekhán című filmnek a zenéje, úgy gondolom, hogy megvan mindenkinek. Bollywood,
nagyszerű. Ugye Bollywood ez mondjuk ilyen Bombay, és azt, meg azt körülvevő ugye régiónak a filmgyártása. Indiáról érdemes tudni, meg ezt szokták is mondani, ők is büszkék rá, hogy a világ legnagyobb filmgyártó nemzete. Tehát annyival többet tesznek le egy évben az asztalra, mint Hollywood, hogy ihaj, a számokat persze nem tudom, de az az érdekes, hogy nem csak, tehát Indián belül nem csak egy filmgyártás van, hanem majdnem minden nagy nyelvnek, és ilyenből azért van elég, megvan a saját filmgyártása, tehát hogy van Bollywood, úgy van azt hiszem talán Mollywood is, vagy Chollywood, én nem tudom, hogy Chennai vagy Madras szerint alkotják meg a vázonot, de ugye Bollywoodban csinálják a hindi filmeket, Chennaiban, Madrasban csinálják a tamil filmeket, de még ezen túl van mondjuk például Malayalam filmgyártás is, ami Malayalam az Keralának az állami nyelve, amelyik Tamil Naduval átellenben van, a délnyugati csücsökben, és ugye ez volt Indiának az a része, ahol az európaiak, az arabok, a kínaiak, a zsidók mind először partot értek, vagy ahova először eljutottak, ez nagyon érdekes környék, de hát őket mondjuk megint csak megkímélte a természet, mert ők is ugye eléggé védett helyen voltak ahhoz, hogy ne következzen be ebből probléma. Ami az indiai szubkontinensen, vagy az ahhoz tartozó régióban igazán sokat szenvedett és szenved, az Sri Lanka. Ide kapcsolódóan szeretnék elmondani nektek még egyszer egy telefonszámot. Ez az a segélyvonal, amelyen keresztül felajánlásokat tehettek a szökőár és a földrengés áldozatainak. Mondom a számot, hogyha tudjátok írni, el fogom mondani kétszer. 0681 350 670 a telefonszám, és az ide indított hívások 1125 forintba kerülnek.
Gyakorlatilag itt nem is felajánlásokat teszel, hanem hívtam én is tegnap, egyszerűen csak egy olyan hangot hallasz, hogy köszönjük a fogadtuk hívását, és ennyi.
Ez egy automatikus telefonszám, ha minden igaz, akkor ezt a baptista alapítvány kezeli egyébként, akiket bővebb információért a 302 29 29-es telefonszámon. Na ezt is még egyszer, 302 29 29-es budapesti telefonszámon lehet őket elérni. Ők egyébként már ott vannak Sri Lankán, napokban érkeztek meg, és abban segítkeznek, hogy egyrészt orvosokat verbúváltak és vittek ki, akik egy csomó menekült táborban, vagy egy idegenesen felállított táborban oldják majd meg, vagy adják majd az egészségügyi szolgálatot. A helyzet az ugyanis, hogy a Sri Lanka szerte felállított ilyen idegenes táborok nagy többségeben semmilyen orvosi, vagy ilyen medikai ellátás az nem biztosított. Ami iszonyú probléma, mert ugye a halottak összeszedése az sosem teljes, és amikor viszont nem teljes, akkor a fertőzés veszély óriási. Tekintve, hogy a víz az nem csak a szárazföldet önti el, hanem a csatornarendszerbe is bekerül, és ilyenkor az ivóvíz az ugyanolyan fertőzötté válik, mint amilyen a tengerből bejövő koszos víz. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy az emberek honnan isznak, mindenképpen rossz vizet isznak. És ráadásul az emberek nagy többsége, mint hogy a trópusokban mindenhol, vagy mezitláb, vagy ilyen kis gumipapucsokban jár, és annyi, olyan mennyiségű üveget, ablaküveget, autóüveget, minden üveget tört össze a szökőár, hogy a sebesülések legnagyobb része állítólag az, hogy emberek vérző lábbal járnak, kelnek, mert attól, hogy ugye vérzik lábuk, utána még nem lesz cipőjük, tehát kénytelenek ezt lábon kivészelni, vagy átvészelni. Úgyhogy igen nagy szükség van az orvosokra, és mindenek előtt a pénzre. Úgyhogy ha tudtok, akkor segítsetek. Sílankáról fogunk most zenét játszani, mert nagyon érdekes, mert a zenének egy nagy része, nem tudom, pont ilyen következik-e majd, mert annyira azért nem vagyunk elmélyültek itt ezt például a sílankai pop irodalomban, de a zenék egy nagy része egy kicsit ilyen portugálos, kicsit ilyen talán latinosnak mondható, ami Sílankára illetően meglepett engem. Vannak Indiának olyan részei, például az előbb említett Kerala, ahol erősek a portugál hagyományok, de hát speciál erre a Sílankára nem gondoltam. Hallgassunk bele és nézzük, hogy most alátámasztja a szám azt, amit mondtam, vagy éppen
meglátjuk.
Vagy éppen ráncáfol. Nem jött össze, de legalább bearangoztam. De annyi biztos, hogy itt már beszéltünk hindi, beszéltünk tamil, beszéltünk malajalam nyelvről, kultúráról, ehhez kapcsolódó filmekről, zenéről, ugye az indiai filmgyártásnak alapvető része a zene, tehát indiai film elképzelhetetlen zenés táncos betétek nélkül, ahol ugye ezen drámai jeleneteket többnyire ilyen iszonyú tömeges táncos koreográfiás jelenetekkel kezelik le. Na, a sílankai kultúra megint egy következő nyelv és kultúra, ez a szingaléz, ugye tamil és szingaléz a lakosság legnagyobb többsége, és hát őket viszont nagyon-nagyon elkapta a szökőár, tehát itt pont beszélgetünk szünetben a zene alatt eszpével, hogy ők az Indonézia után a legkeményebben érintett terület, mert hogy ők ott vannak ugye a tengerben, és pont elébe kapták a támadó néha 10 méter magas szökőárat. Lassan műsorunk végére érünk, úgyhogy egy kics visszatekintés erejéig ma nem hívtunk vendéget, hanem a karácsony után történt földrengés és szökőár kapcsán egy dél-kelet-ázsiai körutat tettünk, és azt próbáltuk meg nektek bemutatni, hogy azok az országok, amelyeket a szökőár részben elpusztított, illetve nagyon súlyosan ért, Indonézia, Malajzia, Tájföld, Burma, India, Sri Lanka, azok milyenek akkor, amikor éppen nincs természeti katasztrófa, ez mind-mind vidám, napfényes, örömteli ország, és ilyen népségek lakják őket. Úgyhogy zenén keresztül próbáltuk ezt nektek megmutatni. Gyakorlatilag annyi időnk maradt, hogy elbúcsúzzunk. A mai retúrban SP vitézkedett a pultnál, én tartottam a frontot a mikrofonnál, mert harmadik emberünk, a kiváló Spityuzu, inkább Angliába távozott, hogy ne kelljen ehhez a nevét adnia, hogy ne kelljen fölkelni január első reggel.
Rólunk több információt megtaláltok a webben a retour.sesblog.hu címen, ahol az előző adásainkat is letölthetitek, ennél szórakoztatóbbak, ugyanis általában egy hölgy vendégünk is van. És valószínűleg ez az adás is föl lesz annak, akit érdekli az elejétől.
Búcsúzzunk pedig egy olyan zenével, amelyik bár indiai ihletésű, nem indiai embertől származik. Az egyik nagy kedvencem egy Jay Uttal nevezető amerikai úriember, aki a zenei művelés műveltetésének a nagy részét, ezt egyrészt egy indiai mesterkarmaiban, a nagyon híres Ali Akbar Khantól szenvedte el, másrészt pedig utána ő sok-sok évet töltött Indiában, és ennek egy részét utcazenészként. Érdekesen hathatott a fehér ember ott a környéken, de minden esetre összebarátkozott a híres baul énekesekkel, amely Közép-Indiának a hagyományos énekesei, és ebben a számban az ő egyik nagyszerű képviselőiktől, a Baul Singers-től származó idézettel vagy szempöllel nyit. A szám cím egyébként angol, soha ne fordulj el, never turn away. Köszönjük szépen, hogy hallgatottuk
nagyon bennünket. Nagyon bizott Laci is lett a vége.
Nem mondtam elég rossz kérdésről hozzá. Következő alkalommal február első szombatján
így van,
reggel
akkor már megint vendéggel és teljes tábbal valószínűleg.
Ez mikor lesz februárban?
Nem tudom.
Megfogott ez a kérdés.
Teljesen. Február első szombatján 9-től fél 11-ig.
Addig pedig.
Ez volt a Retúr a Tilos Rádión FM 90,3. Sziasztok! Boldog új évet!
But I always held you in.